igyekeztünk olyan előadást létrehozni, vagy igyekeztünk, hogy főleg laikusok számára közérthetően beszéljünk, és remélem, hogy lehetőségünk nyílik válaszolni az önök kérdésére az előadások végén. Megpróbáljuk összefoglalni a védőoltások hatására kialakuló szervezetünkben lezajló immunválaszt. Megpróbáljuk ezt egyszerűen tenni, hogy közérthető legyen, illetőleg kulcsában a főorvos asszony pedig arra keres választ, hogy a jelenleg is környezetében lévő súlyos betegségeket okozó kórokozók, azok hogyan védhetők ki különböző védőoltásokkal. Talán egy fontos információval kezdem, ami globálisan értendő és nem, szerencsére nem Magyarországra igaz. Világszerte még mindig 5-ből 1 gyerek nem részesül rutin életmentő védőoltásban, ezért évente körülbelül 1,5 millió gyerek meghal olyan betegségekben, amik ellen ma már működő és létező védőoltásokkal rendelkezünk. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez világszerte jelenlegű helyzet, és szerencsére Magyarországon ez nem igaz, sőt, ahogy látni fogják, Magyarország jelen pillanatban legalábbis kiemelkedően jó helyzetben van az ilyen betegségek vonatkozásában. Igazgató mutatott be, mint az ELTE immunológia tanszék vezetője, de valójában én állatorvosként végeztem, és amikor a stúdiumok közepén jártam, akkor kötelezővé tették nekünk a nyári gyakorlatot, ami abból állt, hogy el kellett menni a falura, baromfi test is ellen védőoltást beadni. El kell mondjam, nem volt túl nagy élmény. A kezünkbe nyomtak egy olyan többszörösen használható oltókészüléket, oldalunkon egy kis zsár fekete folyadék csöngött, és ezzel pumpáltuk a csirkék szárnyedőjébe, egy fekete korommal megjelölt védőoltás. Ezt azért kellett tenni, hogy utána jött az ellenőr, és ellenőrzi úgy, hogy minden csirkét beoltottunk el ezzel az oltással. Sokat nem tudtunk erről a betegségről, azaz tanították az egyetemen, minden papírizik. Hát a csirkék nagyon megbetegednek, járványosan el is múlik közülük, tehát kötelező volt, és maradt ez a védőoltás. El kell mondanom, hogy minden faluban betettük a lábunkat, kidobolták, nem tudom, ismerős ez a fogalom. Én olvastam róla mindaddig, tehát a kisdobos kiment, és tudtuk, hogy holnap be kell zárni a csirkéket, hogy jönnek az állatorvosok, nagyon szép volt, hogy mondtam, hogy nem csak állatos, és minden csirkét be kell mutatni az állatorvosok, aki ezt beoltatja. Egyetlen egy helyen sem volt elzárva a csirke, ott össze-visszatudva a kapirgáltak, a kutyák annál inkább szabadon volt a keresztre, úgyhogy amikor bementek az állatorvosok, azaz mi, jó érzékel választották a állatorvost, a hallgatókat erre a feladatra, az állatorvosok, akkor a kutyák támadásával, a háziasszony veszekedésével töltöttük a napot, de megpróbáltuk azért leoltani ezeket a csirkéket. Ez kb. Egy hétig így zajlott, aztán eljutottunk egy olyan faluba, ahol volt már baromfi pest is. Itt minden csirke be volt zárva, a kutyák el voltak zárva, és a háziasszonyok fogácsával és pálinkával vártak. Óriási különbség volt. Vagyis, ahol volt már betegség, ott az emberek tudták, hogy jó lesz ez az oltás, mert igaz ugyan, hogy ezek a csirkék egy kicsit betegek lesznek, ezek, majd erről beszélni fogok, legyengített kórokozót tartalmaztak ezek a védőoltások, vagyis ez a védőoltás. Tehát egy picit megbetegítették a csirkéket, de utána felépültek, és nem volt semmi bajuk, és nem is adták el többet a járványt. Tehát ahol volt már járvány, ott minket nagy szeretettel fogadtak, ahol még nem volt, ott kevés volt. Mindezt azért szeretném elmondani, mert Magyarország jelen pillanatban, és egyébként a világ nyugatabb, és úgy szokták mondani, boldogabb felére, ez igaz, hogy az általános átoltottság, tehát az emberek beoltottsága ezekkel a nagyon veszélyes kórokozókkal szemben jónak tekinthető, és mi egy ilyen boldog, bár tudatlan békességben élünk, nem ismerjük ezeket a kórokozókat, nem félünk tőlük, tehát alapvetően már azt is megkérdőjelezzük, hogy van ennek egyáltalán értelme. Egyébként nagyon érdekes dolog, mert halálos betegségről beszélünk, természetesen nem mindenki hal bele ezekbe a betegségbe, de sokan. Illetőleg olyan fertőző gyermekvérülésről beszélünk, ami az én generációmat még érintette. Tehát én láttam olyan osztálytársamat, aki tolószékben ült az iskolába. Ez ma már nincsen Magyarországon, hála a védőoltásoknak. De létezik ez a betegség mind a mai napig, Ukrajnában egyébként pont most nagy járvány. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos tisztáznunk azt, hogy mi is a védőoltás, hogyan működik a szervezetünk ellene, nem ellene, hanem vele, és hogyan tudja legyőzni ezeket a dolgokat. Erre teszünk is. Én röviden bemutatnám a védőoltások történetét, és a legfontosabb, már leküzdött betegséget a hinnő védőoltással kapcsolatban mutatnám ezt be. Majd bemutatnám a hazai kanyarúhelyzetet, mint egy hatékony és sikertörténetet, mert Magyarországon jelen pillanatban nincsen kanyarújárvány, nem úgy, mint Angliában, Franciaországban és Németországban egyébként jelen pillanatban is. Azután, és ez az alapvető történet, amit el szeretnék mondani, bemutatnám, hogy hogyan védenek a védőoltások, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, tehát nem kell előre félni az immunrendszertől. Bemutatom röviden a védőoltások összetevőit, beszélnék az aktív és passzív immunterápiáról. Aktív, amikor mi magunk állítunk elő antitestet vagy sejteket, hogy a kórokozókat legyőzzük. Passzív, amikor ezt valakitől kapjuk, aki már korábban ezt előállította számunkra. Beszélek a nyájvédelemről, nem csak a virkákról van szó, ez egy ilyen kifejezés, az emberekre éppen is igaz. És néhány szóval bemutatom a jelenlegi védőoltás fejlesztéseket. Hát néhány történeti esemény. Már Krisztus előtt 429-ben följegyezték Athénban, hogy akik a himlőn egyszer átestek, azok többen nem betegedtek meg ebben a betegségben. Ez volt az első följegyzés, ami arra utal, hogy az immunrendszer megtanulja azt a kórokozót leküzdeni, amivel már találkozott, és többet már nem lesz beteg ez a bizonyos ember. Érdekes, hogy bár a hölgyek nem is gondolnák, de abból az időből ered az, hogyha egy pici himlő hely van valakinek a testén, ugye látható része az ember testének az arca, akkor ez az anyákat arra teszi, vagy a nőket arra teszi érdemes, hogy elvegyék őket feleségül, már mint a régmúlt időben. Ők már átérték ezt a betegséget, tehát a férfiak azt gondolták, hogy föl fogják tudni nevelni a gyerekeket, nem fognak meghalni a himlőben. Ugye a középkorban a himlőben minden ötödik, minden negyedik ember meghal egyes súlyos fertőzés kapcsán. Tehát innen erről a hivat, hogy mindenfélejének is jeleket festenek az arcukra, mind a mai napig. Kínaiak használták először a védőoltást, tudják, hogy hogyan? Összegyűjtötték a kisgyerekeket a faluba, 6-7 éveseket, beterelték őket egy sátorba, és a himlőn átesett betegek karjában leszették a pörköt, himlő egy nagy csúnya betegség, egy ilyen, látni fogják néhány képen, gyakorlatilag olyasmi, mint az ebola, tehát megjelenik a zereg szétroncsolódása a bőr felszínen, ezek kifakadnak, és gyakorlatilag itt a baktérium szabadon megtámadják a testet. Sajnos most Romániában betörtént események nem azért ölik meg ezeket az embereket, mert az égés valami fantasztikus fájdalmat okoz, mert azt lehet tolkítani, hanem a nyílt sebeken beszakadnak a baktériumok, és gyakorlatilag szepszisben elpusztulnak ezek a szerencsétlen emberek. Tehát a bőr egy nagyon fontos védő hatás, ez szűnik meg a himlő kapcsán, és ezért haltak meg nagyon sokan. Gyerekeket tehát beterelték a sátorba, ezekről a már átesett emberekről leszették ezt a pörköt, összedörzsölték, borították, és az arcunkba fújták. Volt, aki megbetegedett, és átélte a betegséget, de volt, aki meg is halt ettől a betegséget. Tehát ez egy olyan védőoltás féle volt, amiről igazolták évszázadok alatt, hogy használ, de ugyanakkor nagyon sok kisgyerek meghalt magától a védőoltásról, emberi himlő által kiváltott betegséget alkalmaztak ebben az időben. Az 1700-as években ez Törökországon keresztül eljutott Angliába, és ott kezdték el először használni, már nem ezt a módszert, de egyébként kimeneteli tekintve nagyon hasonló, egy pici kis fém ironnal a bőrbe karistoltak gyakorlatilag, az ilyen módon borított már más és betegséget átélt beteg bőréből származó anyagot. Itt is nagyon sok súlyos betegség volt, és itt is bekövetkezett halálozás. Tehát ez egy nagyon-nagyon brutális beavatkozás volt. Mégis, aki ezt átélte, onnantól kezdve életben maradt, nem kellett félni attól, hogy meghalt. Ebben az időben monda szerint felmerült az, hogy a fejőnők, akik olyan teheneket fejtek, amelyek tőgyén himlő volt, hasonlított az emberi, akkor 18. században nem volt ilyen korszerű molekulás biológia, nem lehetett összehasonlítani a tehén himlő és az emberi himlő sajátosságai, minden esetre hasonlított, és azt mondták, hogy ezek a fejlődők, hogyha egy ilyen hímlős tehenet fejtek, sokszor betegek lettek, de csak a kezük betegedett meg, ott alakultak ki ezek a hímlők, és érdekes módon ezek a fejlődők soha nem voltak hímlővel betegek. Ezt követően gyakorlatilag ő leírt egy módszert, ami abból állt, hogy nem emberi hímlővel fertőzte meg a gyerekeket, vagy oltotta be őket, és a védőoltás tehát nem az emberi hímlő hatására alakult ki, hanem egy olyan asszony kezéből vett mintát használt ehhez, amely asszony, mint fejlődő, tehén tőgyétől fertőződött meg, vagyis gyakorlatilag egy tehén hímlővel immunizált ezeket a gyerekeket. Így néz ki egyébként egy kisgyerek, a teljes testén lehet látni, megjelennek ezek a hólyagok, ezek vérhólyagok, hogyha akarják, ezek felszakadnak, és ott mind beszakadnak a baktériumok, és borzalmas, lázas állapotot idéznek elő, még akkor sem valaki túlélni, ez egy rettenetes betegség, de még egyszer mondom, nagyon soknak meg is hat. Ezt követően aztán elterjedt ez a mód, tudományosan igazolták, hogy ez vér, anélkül, hogy megölne bárkit is, anélkül, hogy súlyos betegséget okozna, és gyakorlatilag innentől mondjuk azt, hogy a védőoltás a mai néven, úgy hívjuk, hogy vakcináció, mert a tehén valka szóból származik, a vakcináció minden ered, innentől kezdve gyakorlatilag a védőoltások ártalmatlan, esetleg enyhe lefogással kiváltják a védőhatást, és ez volt az első olyan tudatos és tudományosan igazolt védőoltás, amit gyakorlatilag ilyen-olyan módon azóta is használunk, illetőleg nem, mert 1980-ban a WHO a Földet hímlőmentesnek nyilvánította, és onnantól kezdve gyakorlatilag senkit nem voltunk hímlő ellen. Ez persze egy remek lehetőség a bioterroristáknak, hiszen mi, de különösen a fiatalok, én persze védett vagyok, de különösen a fiatalok, akik nem kaptak védőoltást, azok gyakorlatilag mind áldozatul eshetnek, ilyen gonosz cselekedetnek, hiszen ők védtelenek a hímlővel szemben. Remélhetőleg ez nem kerül gyakorlatilag kezelésre. Oltás ellenesek mindig voltak, mindig lesznek, akkor is voltak, akkor azt gondolták, hogy akit tehén hímlővel beoltanak, abból tehén lesz. Vagy legalábbis hinni a tehén fel a karján, vagy a hátán, vagy egész évvel azzá válni. Ezt egy korábbi dokumentum, tehát nem mikre álltuk, ezt akkor felegyezték. Aztán folytatódott természetesen a védőoltások kifejlesztése, Pasteur kifejlesztette a veszettség elleni védelmet, hírből se ismerjük, hírből ismerjük, de valójában itt megharap egy kutya, azonnak kapja a sorozatoltást, és nem kell attól aggódnia, hogy veszetté válnak. Aztán Emil von Döring felfedezi a diftéria, a rogi, és a tetanusz vakcinák alapját, és kitaszáltuk bevezeti a diftéria és tetanusz elleni antitesterápiát, erről fogok beszélni egy kicsit is. Ezek után az 1920-as években a diftéria, tetanusz, szamátőrgés ellen bevezettük a diperten, majd a tuberkulózis elleni vakcinákat. 1955-ben, ahogy említettem, illetve attól kezdve gyakorlatilag a járványos gyermekvédulás ellen bevezettük a élő attenuát. Attenuát az egyik legyengített, tehát nem okoz már olyan hatást, gyengébb vírusvakcinát, illetve az inaktivált vakcinát. Ma Magyarországon inaktivált vakcinát használunk, tehát gyakorlatilag nem lesz ettől fertőzött senki, de bizonyos esetekben szükség van a legyengített vakcinát használatára, mint például Ukrajnában. Ez egy sokkal intenzívebb, erősebb védőhatás alakít ki, és ezért ezzel meg lehet állítani egy járványt, mint ami most Ukrajnában zajlik. És aztán Enders is azonosítja a kanyarú vírusát, és gyakorlatilag megszületik a kanyarú védőhatása, 1969-től Magyarországon is elérhető óriási tett nézet. Ahogy említettem, 1980-ban a Föld hivatalos és hímlőmentes, illetőleg csak hogy a legújabb eseményeket is bemutassam, 2008-ban Nobel-díjat kapnak azért, mert felfedezik, hogy a méhnyakrákot egy vírus okozza, és ugye mi is tudjuk, hogy 2014-től a 12-13 éves lányoknak ez a vakcina ingyen hozzáférhető. És azt remélem, azt reméljük, hogy ez a sikertörténet, mert mi ezt így hívjuk, amely eradikálta a Földről a legborzalmasabb betegségeket, ez folytatódik, mert ne gondoljuk azt, hogy a világ fejlődés, az evolúció és a mikrobák kialakulása, fejlődése megállt, mindig lesznek újabb betegségek, amelyek ellen mindig van hatás. Ez a magyar járvány ugye mutatja a kanyarok szempontjából, a kék oszlopok, az adott évben megbetegedett emberek számát jelzi, ugye itt adott esetben akár 60 ezer betegről számoltak be annak idején, a piros az pedig azt mutatja, hogy közülük hányan haltak meg ebben a betegségben. Szerencsére természetesen a védőoltás segített, de azt is el kell mondanom, hogy nem csak a védőoltás hozta meg ezt a fantasztikus eredményt, hogy gyakorlatilag 90-es évektől Magyarországon nincsen kanyaró, hanem a betegséggel, természetesen még inkább a halálos betegséggel jelentősen csökkentették az antibiotikumok és a korszerű terápiás egyéb beavatkozások is. Mindenesetre ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Magyarországon gyakorlatilag nincsen kanyaró, nincsen kanyaró járvány. Így néz ki Európa, ha abból a oldalról a kanyaró közelítjük meg, hogy a fertőződés, a kanyaró fertőződés mértéke milyen. Talán egyszer örülünk egy olyan ábrának, hogy Magyarország fehér, vagy nagyon világos szűk, ez annyit jelent, hogy itt nincs kanyaró járvány. Talán Szlovákia még jobb, mint mi. Ez egyébként annak köszönhető, hogy itt van egy nagyon magas szintű oltási fegyelmezettség. Tehát igenis, hogy a szülők beoltatják a gyerekeket, hát az előző rendszernek, ami ezt életre hozta és életbe tartotta, és mi, akik ezt követjük. Tessék megnézni, hogy hogy ezt Franciaország, Spanyolország, Anglia, a legfejlettebb európai országokban időnként felrobbannak a nyúlójárvány, és csoportok betegednek meg súlyosan, ezek között időnként halálos betegségek is kialakulnak. Mégis mi véd minket? Az immunrendszer természetesen, amiről annyi szó esik, mégis annyira keveset tudnak rólunk a laikusok, csak annyit, hogy a kutyák is nagyon jól tudnak, hogy a tápban megfelelő védőhatású anyag van, amiről nem tudjuk persze, hogy mi, és az én megfigyelésem szerint a kutyák nem ugranak nagyobbak, attól az immunrendszerünk. Minden esetre tudnunk kell, hogy az immunrendszerünk folyamatosan találkozik kórokozóval. Ha valaki felül a buszra, a vonatra, nem beszélek a repülőről, minden percben baktériumok 10 000-ei kerülnek be a tüdejébe, és hogyha nem volna immunrendszerünk, akkor minden egyes ilyen fertőzés nagyon súlyos betegségeket jelentene. Az immunrendszerünk egy ilyen csendes társ, és szerencsére részesen vesszük, hogy hogyan véd minket, de véd minket, mégpedig nagyon hatékonyan, ezt próbálom is bemutatni. Alapvetően, ha nagyon leegyszerűsítjük, persze, aki ránézel a képre, azt gondolja, hogy ez provokatív, már is nagyon bonyolult képet lát, de ha nagyon leegyszerűsítjük ezt a képet, akkor azt lehet látni, hogy van egy olyan rendszerünk, ami azonnal véd, és itt ezt az úgynevezett beleszületett immunrendszernek tekintjük, és nem szívesen megyek a részletekbe, és rám is szólnám, ha belemennék, csak azt szeretném mondani, hogy itt vannak a hámsejtek, ezek a bőrsejtek. Ezek jól zárnak, hogy gyakorlatilag tökéletesen védenek minket a beadható dolgozóval szemben. Nagyon hasonló hámsejtek találhatók a légkutyainkban, a gyomor és bértraktusban, a húg és nemi szervezetben. Ezek mind védenek minket attól, hogy a kórokozó könnyű szervezetbe jussanak a szervezetünkbe. Vannak fagociták, ezek mindent feltalálnak, ami útjukba kerül, és ez is szintén azokba a rendszerbe tartozik, ami hát azonnal mindenkiben ott van. Azt is el lehet mondani, hogy természetesen vannak olyan genetikailag beteg emberek, akik adott esetben így születnek, hogy az életük során szerzik ezt a betegséget, hogy ez a rendszer kiesik, ők nagyon súlyos betegségekkel néznek szembe minden nap. És aztán van a másik rendszer, mi úgy hívjuk adaptív immunitás, ez mindig alkalmazkodik az adott kórokozóhoz, ez nincs eleve készen, ezt a immunrendszerüknek elő kell állítani, ki kell alakítani, ehhez több nap kell, és várni kell, hogy ez megjelenjen. Itt a legvégén ennek a folyamatnak antitestek vagy ellenanyagok termelődnek, illetve bizonyos esetekben úgynevezett T-limfociták. És mielőtt mindenki nagyon megijed, ezek azok a sejtek, amelyek elpusztítják azokat a mi saját sejtjeinket, amelyek megfertőződtek egy vírustól. Tudni kell, hogy a vírusok bejutnak egy sejtből, elszaporodnak, és ezek a sejtek a mi sejtjeink gyártják a vírusok tömegeit. Tehát ennek a T-limfocitának itt az a feladata, hogy elpusztítsa a vírus termelő sejtünket, gyakorlatilag kilövi a lovas alól a lovat a csatában, és ezért a lovas nem fog tudni tovább menni, megakadályozza ez a rendszer a vírusok szaporodását, túlzott szaporodását. Ez a rendszer csak akkor következik be és aktiválódik, hogy hogyha egy rendes vírusos fertőzés alakul ki, tehát egy élő vírusos fertőzés. A másik rendszer az ellenanyag termelődés, ez kialakul egyfelől akkor, hogyha egy normál vírusfertőzés alakul ki, vagy egy baktériumos fertőzés, de akkor is, hogyha ezt egy elpusztító kórokozóval hozzuk létre, vagy váltjuk ki, és az mi védőoltásaik alapvetően ilyen típusúak. Tehát én a továbbiakban, az előadásomban az ellenanyagok kialakulásáról fogok beszélni, tudván azonban, és szeretném emlékeztetni ezeket, hogy itt vannak a T-limfociták is, amelyek védelnek bennünket, de ezekről most nem akarok beszélni. Nézzük meg, hogyan történik egy influenza fertőzés, milyen itt az influenza szezon egyébként. Itt van ez a gonosz vírus, aminek a belsejében van az örökítő anyag, RNS, a külsején ilyen sárga burok van, vagy burokfehérje, és ezzel ilyen kis bütykök vannak, pirosak és kékek, ez a hemagglutin és a neuraminidáz, azaz H és N, azaz, hogyha azt mondják H1N1, akkor a hemagglutininek egy bizonyos típusát és a neuraminidáznak egy bizonyos típusát kell ez alatt érteni. Mit is csinálnak ezek? Ezek a vírusok megtanulták az évfolyamok során, hogy oda kell kapaszkodniuk a sejt felszínén, a hámsejtek a torkunkban és a felső lévutakban lévő hámsejtek felszínén lévő receptorhoz, tudom, hogy érdekes szívásos receptorhoz, majd ezt követően bejutnak a sejt belsejébe, de csak akkor, hogyha hozzá tudtak kapcsolódni ez a receptorhoz, hogy kibomlik ez a burok, kiszabadul az örökítőanyag és elszaporodik, csak úgy, mint a vírus fehérje, majd összeáll az újabb vírus, vírusok 10 000-ig adott sejtben, és kibontakoznak, leszakadnak a sejtről, a neuraminidáz lehasítja a kapcsolatot, és a vírus felszabadul gyakorlatilag a sejtből. Így néz ki egy vírusfertőzés. Hogyan tudjuk ezt megakadályozni? Úgy tudjuk megakadályozni, hogy csinálunk egy molekulát, egy antitestet, ami erre a zöld bütyökre fog kapcsolódni, és ha oda kapcsolódik, akkor megakadályozza, hogy a vírus sziásavas receptorhoz kötődjön, és bekerüljön a sejt belsejébe. Csak ennyi a feladatunk. Hogyan érjük ezt el? Az immunitásról beszélünk, vagyis a védekező rendszerről, akkor ennek két nagy csoportja van, ahogy említettem, korábban az aktív, vagyis amikor mi magunk állítjuk elő, most csak az antitestről beszélünk, az antitesteket, vagy a passzív, amikor ezt valakitől már kapjuk. Erről is fogok beszélni. Hát vegyük az elsőt, hogy természetes úton valaki megfertőződik, legyen ugyanez a modell, vagyis az influenza. Mi is történik akkor? Az első lépés az az lesz, hogy jönnek ezek a csúnya kórokozók, hogy az előbb említettem, megfertőzik a hámsejteket, ezek azok a torkunkban lévő sejtek, amelyekbe bekerülnek a vírusok receptor kötötten, amit az előbb említettem. Azonban az immunrendszerünk észrevesz ezt a folyamatot, és itt van egy úgynevezett antigén bemutató vagy antigén prezentáló sejt, ami fölveszi ezeket a vírusokat, a belsejében bevontja ezeket, és egy kis kiváló animátorok azt mondja, egy kis csipesszel, van ennek tudományos neve is, kis csipesszel bemutatja a nyirokcsomóban lévő T-limfocitának, amely ezt fölismeri és aktiválódik. Nyirokcsom alatt mindenki gondolja a makuláját, biztos mindenki volt már beteg, és tudja azt, hogy amikor beteg megfázik, akkor nagyon nehezen nyel, megduzzadnak ezek a nyirokszervek. Ez azért van, mert nem csak ez a zöld és piros sejt találkozik, hanem a B-limfociták, azok is találkoznak a kórokozóval, azok is bekebelezik azt, és azok is bemutatják ezt a kórokozóból származó molekulát a saját kis csipeszükkel, a T-limfocitának. Ezek kölcsönösen aktiválják egymást, majd ezt követően a B-limfociták elkezdenek osztódni, ettől nő meg a torkunkban a mandula és a nyirokcsomó, ettől szűk ez a terület, ezért kapunk gyakorlatilag, ezért nyelünk nehezebben, mert ezek a sejtek elszaporodnak, majd az aktivitást és a szaporodást az a folyamat követi, hogy néhányukból antitest termelő sejt alakul ki, és ez az antitest termelő sejt elkezdi azt az antitestet termelni, amire nekünk szükségünk van, ami oda kapcsolódik a vírus felszínén ahhoz a molekulához, ami őt a receptorhoz kötni. Tetszik látni, gyakorlatilag ezt követően igyekszik ez a vírus, de nyerő helyzetben vagyunk, mert az ellenek megakadályozza, hogy a sejtek fertőződnek. Így küzdjük le ezeket a kórokozókat a normál életünk során, hogyha megfertőződik. Ez az elsődleges folyamat aztán visszaalakul, magyarul, meggyógyulunk a torokszűkület. Megszűnik, a nyirokcsónunk szépen lelappad, mert azok a sejtek, amelyek eddig termelték az ellenőrt, most már fölöslegesek elpusztulnak, és gyakorlatilag eltűnnek. Ezek az antitest termelő sejtek szerencsére bekerülnek a mi csontvelőnkbe, és onnan folyamatosan termelik ezt az antitestet, mint egy emlékeztetve a rendszert, hogy itt vagyunk, ha jössz újra a vírus, akkor pillanatok alatt megfogunk. Illetőleg kialakul az úgynevezett memória sejt, egy újabb támadást hatékonyabban tudunk már leküzdeni. És nézzük meg, mi történik egy enyhe fertőzés esetén. Megyünk a buszon, már egyszer megfáztunk, 3-4 múlva megyünk a buszon, ugyanazt a kórokozót megkapjuk, és tulajdonképpen a vérünkben lévő ellenőrök miatt ezek a kórokozók gyakorlatilag semlegesítődnek, és nem érik el a hámsejteket. Ha azonban egy súlyosabb fertőzés alakul ki, akkor újraindul ez az egész folyamat. Most már jóval hatékonyabb, sokkal több sejt termel antitestet, sokkal nagyobb ezeknek a mennyisége, és sokkal hamarabb pusztítja el a kórokozókat, és gyógyít meg minket. Míg az első immunválasz, ez kb. 3 hétig tart, 2-3 hétig, ha újra fertőződünk, ez 3-4 nap alatt lejátszódik. Ez a különbség az elsődleges fertőzés és az azt követő fertőzés között. Nézzük meg, hogy mit segíthetünk, hogyan segíthetünk védőoltással ezen a folyamaton. Ugyanez a filmecske lesz, tehát nem kell semmit megtanulni, de most védőoltással jutottunk be a kórokozók. Ahogy mondtam, ebben az esetben a kórokozó egy elpusztított molekula lesz, az influenzával asszociálunk, akkor ez az influenza vírus formaldehiddel elpusztítják, mielőtt a szervezetünkbe kerül, nincsen élő fertőzés. Vagyis bekerül a kórokozó a szervezetünkbe, de mivel el van pusztítva, nem tud oda kapcsolódni a hámsejtekhez, ezeket nem betegíti meg. Ugyanakkor azonban fölveszi az antigén prezentáló sejt, és bemutatja ezt ugyanúgy, ahogy az előbb már megismertük, a naív, azért naív, mert még nem találkozott ő senkivel korábban, a naív T-limfocitának ugyanúgy aktiválja, ahogy az előbb. Tehát minden ugyanúgy zajlik, a B-sejt is aktiválódik, egymást közösen aktiválják, de ugye közben nem fertőződnek meg a hámsejtek, nem leszünk betegek. Csak lezajlik ugyanaz a folyamat, amit az előbb bemutattam, lesznek antitest termelő sejtek, ezek az antitest termelő sejtek termelik az antitestet, most már nincs mire, mert hogy ugye nincs létező fertőzés, de ott lesznek. A folyamat ugyanúgy visszahanyatlik a normál állapotba, és a csontfelőben lesznek azok a sejtek, amelyek folyamatosan termelik az antitestet, míg ott lesznek a kialakított memória sejtek. Tehát ezt úgy érjük el a védőoltással, hogy közben nem leszünk betegek, ez nagyon fontos. Most ebben az esetben, ha jön egy enyhe fertőződés, akkor a csontfelőben termelődő antitestek gyakorlatilag ezeket a kórokozókat semlegesítik. Észre sem vesszük, hogy adott esetben megfertőződtünk. Ha persze egy súlyosabb fertőzést kapunk, akkor aktiválódik, néhány sejt meg is fertőződik és megbetegszik, de annyira gyors, ahogy mondtam, 2-3 nap alatt kialakuló védőhatás érvényesül, hogy gyakorlatilag súlyos betegség nem éri el a szervezetünket, még akkor sem, hogy egy súlyos fertőződést vagy fertőzést kapunk. Tehát így kell felfogni a védőhatás működését. Beszéljünk néhány szót a természetes úton nyert ellenőrökről vagy antitestekről. Ahogy mondtam, passzív módon is lehet védőhatáshoz jutni. Ilyen persze, az, ezt átugrom, hogy mi van, talán nem ugrom át, a védőoltások összetevőről beszélnék. Itt nagyon sok olyan anyag van, ami stabilizálja a védőoltást, hogy ne menjen tönkre időn. Természetesen van benne oldószer, leginkább fiziológiás víz, vagy valamilyen solda, albumin, glicin, sőt, fenol is, hogy tartósítsa, tehát nem menjen hamar tönkre, de amire a főszeretném a figyelmet is alá is húztam, ez az agyban sok immunválasz fokozó. Ahhoz, hogy az immunrendszer fölismerje, hogy amivel közelségbe kerül a szkórokozó, az gyakorlatilag egyértelmű, hogyha kórokozó fertőzi meg a szervezetet. Hogyha ezt mesterségesen juttatjuk be a védőoltás keretén belül, akkor ezt meg kell neki mondani, hogy az a molekula, amit bejuttattunk, az bizony kórokozóban származik. Ez az úgynevezett adjuváns, ami az influenza vakcinában például alumínium hidroxid vagy valami egyéb anyag a többi védőoltás van, ami pont azt mondja meg az immunrendszernek, hogy ez nem csak valami ártalmatlan fehérje vagy egyéb molekula, ami a szervezetbe kerül, hanem ami ellen gyakorlatilag ki kell váltani az immunválaszt. És mivel például az influenza tojásban termelik, tojás embrióban, ezért nyomokban tartalmazhat az esetben tojás fehérjét is. Amire tehát utaltam, hogy hogyan szerez, hogyan természetes úton gyakorlatilag a passzív, tehát valaki más által létrehozott ellenanyag a szervezetünkből. Talán nem is gondolnánk, de így születünk. Azért gyakorlatilag az ember esetén a placentán keresztül, a méhlepénén keresztül az anya a magzatának, az utódjának tudással állt. Ugye szokták mondani, hogy a tudás nem örökölhető, természetesen örökölhető, hogy az immuntudásról beszélünk. Az anya ezt a sok ellenanyagot megtanulja kifejezni a élete során kapcsolatba kerül kórokozók miatt, és különböző utakon, így az ember, a főemlősök és a nyúl, és a nyúl alapján a méhlepényen keresztül jut az utódba, a tejjel nem, erre külön szeretném még felhívni a figyelmet. A rágcsálóban és a ragadozókban a placentán, tehát a méhlepényen keresztül és az anyatejjel, és a nagy patásállatok vagy kis patásállatokban kizárólag az anyatejjel jut el, ez a vérhatású fehérje az ellenanyag az utódba. Ez rendkívül fontos, mert gyakorlatilag ez az a molekula, antitest, ami megvédi az újszületet a fertőzéstől, akinek nem volt ideje még megtanulni, hogy a körzete az milyen kórokozókat tartalmaz. Tehát képzeljük el, hogy mi az egész életünk során tanuljuk, hogy milyen kórokozók vannak a körzetünkben, és az újszülött megszületik, és hirtelen kell reagálni valamire, és csak úgy tudja hatékonyan megtenni, hogy az édesanyjának megkapja mindazokat az anyagokat, amelyeket az édesanyja már előállított, hiszen ugyanabban a körzetben születik, ugyanolyan kórokozók vannak. Így néz ki az ellenanyag mennyiségünk a vérben, a fogantatásról szabadjuk mondani, tehát a néhány belüli fejlődéstől, ahol is, ahogy még egyszer mondom, a második és a harmadik trimeszterben jut az anyai IgG a magzat szervezetébe, majd aztán ez lecsökken, ahogy megszületünk és növekszünk, és szép lassan a 6.-8. hónap körül, persze már kicsit korábban is elkezdi a gyerek a saját ellenanyag készletét kialakítani és termelni. Mindez odáig gyakorlatilag az anyától kapott ellenanyagok lesznek védőhatásról. Itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy az anyatejben van egy másik típusú ellenanyag, mi ezt IgA-nak nevezzük. Ez kizárólag a nyálkahártyát védi, nem tud felszívódni a szervezetbe. Vagyis az anyatejjel átadható ellenanyag, immunitás, ez nem kerül be a kisbaba vérébe a szopást követően, és ezért nem is védi meg a kisbabát például egy influenza fertőzéstől. Ha tetszik, ha nem, egy nagyon súlyos járvány esetén a kismamát kell oltani, hogy előállítsa a szervezetében azt az ellenanyagot az oltás hatására, amelyet még a magzati élet során, tehát méhen belül át tud adni a kisbabájának, hogy ő úgy szülessen ebbe a kórokozókkal telített világba, hogy védett legyen. Mert ezt követően hiába, hogy a kismamát a gyerekének az anyateje nem fogja tudni átadni ezt a bizonyos ellenanyagot, ami szisztémásan, tehát a vérbe bekerülve védi a babát. Ennek egyik úgymond negatív belejárója az RH összeférhetetlenség, azt is az anya adja át, az is egy ilyen IgG típusú molekula, és a hölgyek különösen jól ismerik a történetet, hogyha a nő RH negatív, és a férje, és az utód édesapja RH pozitív, akkor előállhat az az eset, hogy nem az első terhességnél, hanem a második terhességnél RH pozitív, specifikus ellenanyagok jutnak át a méhlepényen keresztül a magzatba, hozzákapcsolódnak az RH pozitív vörösvénsejtekhez a kisbabában, és azt elpusztítják, ezért nagyon sok esetben betérés, jobb esetben sárgaságot, tehát a vörösvénsejtek szétbukkanását okozzák ezek a fogok. kérték, hogy ezt mindenképpen mutassam be egy pici felfrissülés érdekében. Azt szokták mondani, hogy mindegy, hogy mit csináltam, de a legérdekesebb és a legszebb, amit csináltam, az az volt, hogy megmentettünk egy kis országút, amit a budapesti állatkertből született attól, hogy elpusztuljon. Mert megkerestek állatkerti állatorvosok, hogy mesterségesen megtermékenyítettek egy országút nőstényt. Születni fog, fogalmunk sincs, hogy mikor, mert nem ismert, hogy mennyi a vehem ideje az országok esetén. Valamikor születni fog egy bébi, és félnek attól, hogy ha nem szopik, vagy az anya nem engedi szopni, akkor ez bizony ellenanyag, védőanyag hiány elpusztul, tehát valahogy készülünk el. Mondtam, hogy hát elméletileg ugye azt kellene csinálni, hogy menjetek vissza az állatkertbe, vegyetek ettől az országoktól 60 literért, kb. Ennyire van szükség, mi ahol kivonjuk az ellenanyagokat, és ha úgy adódik, akkor majd befecskendezünk. Jó. Elmentek, másnap visszajöttek, hogy megpróbálták, ez volt maga a próbálkozás. Az állat, aki nem járt esetleg átkel, ez 2 tonna. És ő úgy gondolt a 100 ml után, hogy köszönjük szépen, mennyire érdekes a foglalkozás is, hogy elpatyogott onnan. Hát nem menekülünk, nem volt ilyen elmenekülés probléma, de minden esetre megtaladta a vérvadást. Tehát önkéntes vérvadónak nem volt nevezhető, úgyhogy most akkor mit csináljanak. Mondtam, hogy semmi baj, kell keresni az országhoz hasonló állatot, filogenetikailag hasonló állatot, és mondtam, mint hogy én állatorvos vagyok és nem biológus, tehát nem tudtam, hogy az országon minek a rokona. Mondtam, úgy néz ki, mint egy tehén, tehát vegyetek valami tehénfélétől vért, és abból fogjuk ezt a problémát megoldani. Fölvilágosítottak, hogy ez nem tehén, hanem lóféle. Most akkor már önök is tudják, az országon lóféle, és tehát akkor azt mondtam, hogy jó, akkor van-e ló az állatkertben, azt mondták, van, de azon lovagolnak. Ők azok a pónik, amiket a gyerekek lovagolnak. Mondom, semmi gond, egy hétig nem lovagolnak, és minden pónik véradó lesz. Gyakorlatilag tényleg ez történt, egy hét múlva megjelentek 40 liter vérrel. Most azért volt fontos, hogy az állatkert állataiból nyerjük ezt a vért, mert az állatkertbe fog születni a kis orszarvú, tehát azok ellen, a kórokozók ellen kell az immunvédelem, ahol a kis orszarvú születik, vagyis az állatkert állataiból kell lépni. Tehát meg is jelentek, és az itt jelenlévő egyik gyermekemmel gyakorlatilag kivontuk a vérből leginkább a vérplazmát, amelyet aztán lefogyasztva tároltunk, és nagyon biztos benne, hogy erre biztos semmi szükség nem lesz, mert az orszarvú tudja a dolgát. Eltelt egy fél év, már el is feledkeztünk, hajnali 2-kor csörög a telefon, megszületett nagy öröm, nem szopik. Mit csináljuk? Mondom, hát ezt csináltuk, hogy várjátok még egy kicsit, hát a szopik. Tehát minden esetre nagyon aranyos volt, azért 2007-ben volt, tehát régen. Lulunak hívták egyébként, később Lajlá már nevezték, aztán média már igazat írt erről. Tehát újra fölhívtak 5 óra, akkor még mindig nem szopik. Mondom, akkor itassátok meg ezzel a lószérummal. Ugye nem feltűnő a médiában, bár megjelentett a kép, de nem kapott nagy port, vagy felverés, vagy hírverés, mert az emberek nem tudják, milyen az orszarvú tej. Én elmondom önöknek fehér. Ugyanolyan fehér, mint a tej alapvetően. Tehát ez gyakorlatilag nem más, mint az első kis vámpír orszarvú, mert a ló sapóval fölvette ezt az ellenőrgot, és hát ennek hatására gyakorlatilag őnek is sem baj nem lett. Mi mértünk ellenőrgi szinteket a vérjéből, tökéletesen normális volt, és ma, ha valaki kimegy az állatkertbe, akkor vagy ez, de így néz ki, hát tulajdonképpen sikerült felnevelni, ő az Easyboy, így hívják a fiú, és itt vannak a vonáknak. Ez egy nagyon szép sztori volt, tehát még egyszer, ugyanúgy, ahogy az ember, a házi állatok és az állatok is kapnak már előre elkészített ellenőrgot, csak nem mindegy, hogy hogyan adják át, az ő esetünkben tápisztájára történik. Mesterséges úton is lehet, ha egy olyan fertőzés történik, például kígyómarás, ami azonnali beavatkozást követel, akkor mindenki már hallott róla talán, ott van a patikában, ilyen helyen legalábbis remélem, a kígyóméreg elleni toxin, amit a beadnak a betegnek, akkor megmenekül attól, hogy a lába adott esetben nekrotikusan elváltozzon, amely képet kivetették el. Most a kollégáim, hogy önök nem borzongjanak bele ennek látványába. Visszatérve tisztít a tudományra és a járványügyre. ez a kép azt próbálja bemutatni, hogy a különböző vírusok, betegségek eltérő módon fertőzőképesek. A legfelső, a hepatitis C, vagy az Ebola, amitől mindannyian rettegtünk, vagy rettegünk még most is, de látható módon, minthogy test-test, vagy még inkább közeli kontaktus igényel a fertőzés, annak ellenére, hogy nagyon veszélyes és nagyon nagy halálkozási arányal szerepel most az Ebola, egy beteg ember maximum, vagy átlagosan, inkább azt mondom átlagosan, még kettőt, vagy még hármat betegíthet meg. Ezzel szemben azonban például a kanyagó, amelyik légúti és elosztott formájában terjed, akár átlagosan 20 embert is megbetegíthet. Tehát ennek lényegesen nagyobb a veszélyessége, mint az Ebolának, akikkel, ha nem kerülünk közeli kontaktusba, akkor gyakorlatilag nem kell félnünk attól, hogy fertőződünk. Miért is fontos ez? Azért, mert azt kell figyelnünk és figyelembe vennünk, hogy egyéb betegség milyen módon fertőződünk el. Erre három pici animációt készítettünk, és most a nyáj védelem vagy immunvédelmét szeretném bemutatni. Az első példában olyan közösséget szeretnék bemutatni, ahol gyakorlatilag alacsony mértékű az átoltottság, mit jelent az átoltottság, kis számú emberben beoltva egy adott kórokozóval szemben. Ezek embereket próbálnak illusztrálni fölülről, és ez a két ember természetéből fakadóan védett. Az immunrendszerünk egyébként, ez egy csodálatos dolog, nem csak minket véd, hanem egy közösségben a populációt. Tehát bármiben jön, akár az Ebola, valaki közülünk biztos, hogy életben marad, hogy eltemethesse a többit. Vagy másik betegség jön, egy másik ember fog életben maradni. Úgy vagyunk kitalálva, azért vagyunk ilyen sokfélék, hogy valaki túlélje azt a bizonyos fertőző betegséget, amely tehát ketten biztos, hogy ebben a példában alapvetően védettek egy fertőzéssel szemben. Az emberek 10%-a beoltásra kerül, és fontos hangsúlyozni, hogy a legjobb védőoltások is csak olyan 90-90%-ban hatékonyak. Azaz 100 beoltott emberből 95 lesz védett, 5% véletlenül nem. Ez megjósolhatatlan egyébként, hogy ki lesz védett, ki nem, de körülbelül ez az arány. Ezt próbáljuk mutatni, a zöld felvillanás azt jelenti, hogy védettek, aki pedig ott még injekciós tűben ácsorog, az nem lesz védett. Mi történik akkor, ha megjelenik ebbe a közösségbe egy fertőző ember, és végig sétál ezen a képzeletbeli közösségben? Hát azt látjuk, hogy akivel találkozik, megfertőzi, sőt, ez az ábra azt mutatja, hogy aki megbetegszik, az megfertőzi a mellette állót, és így tovább. Tehát gyakorlatilag nagyon hamar az egész közösség megbetegszik. Kivétel az a néhány ember, aki vagy természetéből fakadóan volt védett, vagy pedig a védőoltás hatására áthangolódott, ők nem betegednek meg, de a közösség alapvetően beteg lesz. És persze mindig vannak, akik kimaradnak a jobból, éppen az erdőben, az erdőben sétál ezen a szent napon, ő gyakorlatilag mentesül a fertőzésről. Nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha egy megfelelő átoltottság jellemzi ezt a bizonyos közösséget. Az alaphelyzet ugyanez, két ember természetéből fakadóan védett, de most 90%-os az átoltottság, 190 ember beoltottunk. Közülük is lesz olyan tehát, aki nem hangolódik át, nem fog ellenőrök termelni. Hát azt mondjuk, hogy 86% a vakcinától lesz, hogy 2% eleve úgymond, és lesz 12% védtelen. Megint megjelenik ez a gyanús alap. Végig sétál a kis képünkön. Most azt látjuk, hogy ő vele, akivel találkozott, megfertőződik ez az ember, de akivel nem találkozott, az nem lesz fertőzött, mert nem lesz, aki átadja a fertőzést azoknak, akik nem voltak beoltva. Ugye megáll a fertőzés, mert be vannak oltva az emberek, és gyakorlatilag nem tud tovább terjedni ez a fertőzés. Tehát egy jó átoltottság esetén a közösséget sikerül megmenteni még akkor is, ha lesznek közöttük olyanok, akik nem voltak beoltva, de ezek a nem beoltott egyének, ezek egyenletesen vannak. mond a populációban. És természetesen van egy olyan kérdés, ami egy más helyzetet tükröz, vagyis azt a helyzetet, hogy általában véve jó az átoltottság értéke, de van véletlenül egy olyan csoport, akik oltatlanok. Nézzük meg ebben a helyzetben, milyen modellt sikerült készítenünk. 100 fős közösség, 2 elebevédett, 90% átoltottság, de most még egyszer egy helyre fókuszálódik az a csoport, aki oltatlan. Ilyen van egyébként a valóságban. Ezek azok a helyzetek Franciaországban, Németországban, Angliában, ahol felütött a fejtúra a kanyarjárvány. És ebben a helyzetben, hogyha ez a bűnös alak, aki megjelenik, ugye persze ez apostróf, tehát nem tudom, valaki fertőzött, egy csomó lapangási idő van, ami alatt nem derül ki valakiről, hogy fertőzött. Tehát mindenképpen megjelenik, és hogyha egy olyan helyzetben járja végig ezt a kis társaságot, megint megbetegíti ezt az egy ember, de ő már nem betegszik meg, hogy véletlenül útjába kerül ez a csoport, akkor a csoport minden tagja beteg lesz. Tehát az egész közösségre nézve érvényes lesz a nyájvédelem, de arra a csoportra nem. Persze előfordulhat, hogy ez az illető, aki fertőző, ő nem találkozik azzal a csoporttal, de ez esetleges. Vagy találkozik, vagy nem. Ha azzal a csoporttal találkozik, akkor ott mindenki gyakorlatilag beteg lesz, mert a nyájvédelem nem érdi ezeket az egyéneket. Ez egy nagyon fontos üzenet, mert azt szeretnék elérni, és minden ország Európában és az Egyesült Államokban azt szeretné elérni, hogy olyan hatékony átoltottság legyen a közösségben, ami azokat is védi, akiket nem lehet beoltani, vagy akiket hiába is oltanak, mert nem alakul ki bennük gyógyoltás, erről fog beszélni kulcsáról, mert gyakorlatilag védtelenek maradnak. Nagyon röviden, még annál sem időben. Ahogy említettem, így néz ki brutális kórokozónk, amelyet úgy tudunk legegyszerűbben használni a védőoltás elkészítéséhez, hogy elpusztítjuk, de ugyanúgy néz ki, ugyanúgy a molekulák alkotják. A modern tudomány azonban eltért már ettől, és sokkal korszerű módszereket használ, izolálta azokat a fehérjéket, amelyek tehát, azokat a bütyköket, az előző példában, amelyek fontosak voltak a vírus semlegesítésének a kiváltásában, ezeket úgymond a lecsék vakcinaként előállítja, akár DNS szinten, akár rekombináns fehérje szinten, és ezeket használja ma már sok esetben a vakcina előállításához. Csak egy példát szeretnék mondani, nem tudom hányan esnek abban a kategóriában, hogy megfaradta őket egy kutya, és még azt a fajta veszettség elleni védőoltást kaptak, amit nyúl agyvelőből alakítottak ki. Az idősebbek ebben a kategóriában tartoznak. Ők védettek voltak akkor, hogyha 6 hasfalba adott védőoltást kaptak, de volt mindig egy pici félsz attól, hogy agyvelő károsodás éri őket. Ez azért volt, mert a nyúl agyvelőből kivont vakcina tartalmazott egy olyan fehérjét, ami az agyvelőben volt, és az immunrendszerünk ez ellen a fehérje ellen is termelt ellenőrgot, és ez aztán megtámadta a saját agyvelejét annak a betegnek, vagy annak a megharapott egyének, akit beoltottunk. Ez természetesen még így is sokkal-sokkal kisebb kockázat volt, mint veszettségben biztosan meghalni. Talán tudják, a veszettség az egész biztos halálhoz vezető folyamat, tehát az nem 50%-os, hanem 100%-os esemény, hogyha nem oljuk meg. Tehát sokkal kisebb kockázat, egy jelenlő kockázat volt. Az új vakcinában nincsen nyúlatvelő, abszolút sterilen csak a veszettség egyik alkotó elemét állítják elő, ezt mutatják be a betegbe, tehát aki veszettség elleni védőoltást kap ma, az egyáltalán nem kell félni attól, hogy adott esetben agyvelő nyugatást szenved el, még egyszer nagyon-nagyon kis százalékban. És aztán sokat lehet beszélni többről, de egy szólnak, hogy ennyi az egész volt belőle. Úgyhogy én két személynek szeretném megköszönni, hogy ebben az előadásban segített. Ferenczi Tamásnak itt van körülben is, addig fél bőrébe, annyira izgul, hogy jól sikerüljön. Ő az, aki fantasztikusan tudja a statisztikáját ennek az egész járványügynek Magyarországon, Európában. Nagyon nehéz tőle olyat kérdezni, amit nem tud. Illetőleg nagyon bátor és minden megmond a legkisebb beszélgetést is a diákban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen hatékonyan segítette a munkánkat. És a másik kiváló ember, aki az elmúlt hetekben folyamatosan interaktív módon segített Baksa Balázs, a Alba Film Studio, nem szokták így bemutatni, de olyan kreatív volt és olyan zseniális animációkat készített, amiket én most be tudtam itt önöknek mutatni, amivel remélem, hogy sikerült könnyebben érthetővé tenni, hogy hogyan működünk, hogyan működik az immunrendszerünk, hogyan hat a vakcina, és miért kell, hogy beoltsuk egy súlyos betegség ellen a lakosság nagy részét. Köszönöm szépen a figyelmet!